Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai napot is, hálásak vagyunk, hogy előtted lehetünk. Köszönjük neked, hogy imádkozhatunk azért az eseményért is, ami most az országunkban van. Kérünk téged, hogy vedd kezedbe ezt a választást is, és arra kérünk, hogy a te akaratod legyen meg. Arra is kérünk, hogy mindannyiunk felelősségét terheld a mi szívünkre, és kérünk téged, hogy a te szerinted való döntést tudjuk meghozni. Köszönjük, hogy most a te igédre figyelhetünk, és kérünk, hogy abban is te táplálj, te támogass bennünket, ne csak erre a napra, hanem örök életünkre, egész életünkre. És kérünk azért, hogy szólíts meg a te kegyelmed által az Úr Jézus nevében a te dicsőségedre minket. Amen. Tehát 1 János 5:5-től 12-ig Isten igéje. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és az az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Történettel szeretném kezdeni az ige hirdetést. Egyik reggel történt. Messze előre tolt lövész árokban voltunk. Egy gránát épp becsapódott előttünk, mindenfelé szilánkok röpködtek. Egyik bajtársunk, Lajos, összecsuklott. Két szomszédja segítségére sietett, de azonnal látták, hogy reménytelen. Kötözőhely nem volt a közelben, és egy ócska köpenyt terítettek csak a földre, egy homokzsákot tettek a feje alá. Ott feküdt az árok mélyén, és várta a halált. Egyszerre csak megszólalt. Karcsi, meg tudod mondani, hogy juthatnék a mennybe? A mennybe? Nem, sajnálom, de nem tudom. Megkérdezem a többiektől, talán tudja valamelyik. Felegyenesedett Karcsi, és megkérdezte a mellette álló, de azt se tudta. De továbbadta a kérdést, és végigment a kérdés az egész lövészárokban. 16-an voltak, de egyik sem ismerte a mennybe vezető utat. 16 fiatal ember közül egy se tudott segíteni a haldoklónak. Rettenetes, hogy ott fekszik egy bajtás tehetetlenül, és nem tehetnek érte semmit. Nem csak e földi életre nézve, hanem az örökké valóságra sem. A legszélső aztán gondolt egyet, kiugrott az árokból, és az előőrshöz sietett. Az ott állt a posztján magányosan. Az egyik fiú nálunk megsebesült, halálán van, és szeretné tudni, hogy juthatna a mennybe. Ismered oda az utat? Az őrs megfordult, arcra rogyott, és azt mondta, igen, ismerem. A belső zsebébe nyúlt, előhúzott egy elnyűt fekete könyvecskét, egy új szövetséget, majd fellapozott egy oldalt. Ide néz, ez az aláhúzott vers megmondja, tartsd ezen az ujjadat, mutasd meg neki, ez az út. Katona gyorsan visszasietett, kézről kézre járt a könyv, és adták tovább az üzenetet. Károly térdre ereszkedett a haldokló mellett, megérintette a vállát, mire az felriadt már-már szendelgő álmából. Lajos cimbora megvan, itt van az út leírás. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindenki, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Lajos eltorzult arcvonásai kisimultak. Mindenki, aki hisz. Mindenki, suttogta, lehunyta a szemeit, csendesen pihengetett, azután még egyszer megszólalt. Mindenki, akkor hát én is. És a feje lehanyatlott, kiszenvedett, és a lövészárok fenekén talált oda ez az ember Krisztushoz. 16-an nem tudták az utat, csak egyetlen egy ismerte, a mennybe vezető utat. És kedves testvérek, most itt van előttünk ez az ige, ami azt mondja, hogy le kell győznünk a világot. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Legyőzni a világot, ezt jelenti, hogy örök életet nyerünk. Mégis miért kell legyőzni ahhoz ezt a világot? Csak nagyon röviden visszaemlékszünk együtt arra, hogy Isten, amikor életet adott az embernek, a saját életéből lehet bele az orrába, így írja le a teremtés történet. De tudjuk azt, hogy a bűn által a sátán, aki rávette az embert, hogy szakítson, Isten akarata és parancsa ellenére a tiltott gyümölcsből, e bűn által a sátán elrabolta ezt az életet. Isten megmondta azt, hogy ha eszünk abból a gyümölcsből, meg fogunk halni. És ez az ő általa kapott életünkre utal, az örök életre. És azóta, kedves testvérek, ide születünk egy olyan világban, ahol nincs az embernek örök élete, ahol meg fogunk halni. Sőt, már holtan születünk az örök életre tekintettel. Ez a világ onnantól kezdve, hogy Ádám és Éva elbukott, a bűn és a sátán uralma alatt van. És ennek a hatalma és befolyása vezet minden embert a kárhozatra. Illetve nem is kell vezetni, mert ott vagyunk. Ha ennek a hatalma és befolyása megmarad rajtunk, akkor elveszünk. Legyőzni a világot azt jelenti, hogy ki tudunk jönni, és ki tudunk szabadulni ennek a világnak a befolyása és hatalma alól. Ami egyébként csak a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, ahogyan erről már beszéltünk és hallottunk a János levele kapcsán. Ha csak erre a világra koncentrálunk mindent, képzeljük el, egy nap leszünk majd mi is hasonló helyzetben, mint ez a történetbeli katona. Lehet, hogy más szituáció visz minket oda, de ha még mindig csak ehhez a világhoz ragaszkodtunk, a legnagyobb kérdésünk az lesz, hogyan találhatunk örök életet. És ennek a világnak a hatalma alól akar minket Isten kiszabadítani, mégpedig úgy, ahogy a Galata levél is már kezdődik, és talán sokszor úrvacsora kapcsán el is szokott ez hangzani, hogy Istentől kegyelem néktek és békesség, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Krisztus ezért jött, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világ hatalma és befolyása alól, és visszaállítson bennünket az eredeti, az Isten törvénye szerinti életre. Mert ez az örök élet, amit eredetileg tervezett és adott nekünk Isten. Azt olvassuk a János 16:33-ban, hogy Jézus azt mondta, hogy én legyőztem ezt a világot. Mit értett ez alatt? Vagy mit mondhatott ezzel Jézus? Szerintem mindösszesen annyit, hogy az ő élete, az ő szolgálata, az ő gondolkodása, az mind-mind azt mutatja, hogy ez a világ nem tudta a hatása és befolyása alá vonni Jézust. Nem tudta eltántorítani attól az Isten voltától és attól az isteni élettől, amivel ő kivételes módon, hiszen a Szentlélektől született, ebben a világban megjelent. Úgy, ahogyan eredetileg az ember megjelent ebben a világban. Ő belőle, őtőle nem tudta az ördög elrabolni ezt az életet, hanem végigjárta ezt a világot, születésétől fogva a haláláig, és még azon túl is, hogy az örök élet megmaradt benne, hogy a bűn és a sátán nem ronthatta meg, és nem tudta a világ a hatalma és befolyása aláhajtani Jézust. Megmaradt folyamatosan az Isten hatalma és befolyása alatt, és ezzel legyőzte ezt a világot. És olyan érdekes, hogy amikor az övéiről beszél a főpapi imádságában, azt mondja, nem azt kérem tőled, atyám, hogy azokat, akiket nekem adtál és újjászülettek, vedd ki őket a világból, hanem azt kérem, hogy szabadítsd meg a gonosztól. A világtól való, vagy a világ legyőzése ezt jelenti, hogy a gonosz hatalma és befolyása, ami ebben a világban uralkodik, az nem lesz ránk hatással és befolyással. Ebből akar minket kiszabadítani Jézus. És ezt jelenti, Én így értem legyőzni a világot. Talán úgy képzeljük el, ha ma már választások vannak, egy kicsit ezzel a képpel élni. Gyakorlatilag a mai politikai palettán azt látjuk, hogy két világkép van, és az egyikre szavazunk. Két különböző jövőt fest ez a két különböző világkép elénk, és az egyikről szavazunk. Nos, ugyanígy van, vagy legalábbis hasonló módon, hogy van egy világkép, szellemileg, lelkileg, ami a sátán uralma és befolyása alatt van, amit a gonosz ural, és van egy másik, teljesen más világkép és jövő, amit az Isten ereje ural, az örök élet. Teljesen más hatások. Ugyanebben a világban kell és fogunk élni attól, hogyha örök életet nyerünk, csak egészen más hatások érnek minket, és más lesz befolyása a mi életünkre. És az saját életedre nézve ez nem csak egy szavazás, és már nem a mai választásokról beszélek, hanem az Isten igéjéről. Ez nem csak egy szavazás 4 évre, hanem szavazás az örök életedre nézve, hogy lesz örök életed az Isten országában, vagy pedig elkárhozol. Erre a döntésre is hív bennünket Isten ma. És bár nagyon fontos esemény van az országunk életében, de ne felejtsük el, hogy van egy még fontosabb kérdés a saját életünkben. Örök élet, vagy pedig kárhozat. Le tudod győzni a világot, mert Isten kiszabadít, vagy pedig nem. És ezt úgy lehet, hogy egy folyamatos, élő kapcsolatba kerülsz az Istennel. Míg az ország sorsáról 2 perc alatt pár x-el lehet dönteni 4 évre nézve, az örök életedre nézve nem lehet 1-2 vonással, meg 1-2 perc lefolyása alatt, ott csak elkezdődik valami. De Isten egy örökké való, élő, folyamatos kapcsolatra hív bennünket önmagával, és ebben a kapcsolatban kell megmaradnunk, és így tud kiszabadítani minket a bűn és a sátán hatalma alól. Azaz, Istennek a befolyása alá helyezed magadat és az életedet, és így ki fog vonni téged a bűn és a sátán uralma alól. Amikor János ezt a levelet írja, már sokszor beszéltünk róla, talán Jézus Isten volta állt leginkább támadás alatt, amikor jöttek a tévtanítók, és elkezdték megkérdőjelezni azokat, amiket az apostolok tanítottak. Na most Jézus Isten voltát megkérdőjelezni, azt mondja János, nem kevesebb dolog, mint hogy lehetetlenné válik az ember számára az örök élet. Ha nem hiszed azt, hogy Jézus Krisztus a testben megjelent Isten, ha nem hiszed azt, hogy az Atya ő rajta keresztül adja az örök életet, mert Jézusban van az örök élet, ha bármi mást gondolsz Jézusról, mint ahogyan az Atya bizonyságot tett róla, az örök életedet teszed lehetetlenni. Mert hiszen, egyszerűen fogalmazom, az örök élet az nem más, mint az Isten élete. Az Isten életének a megjelenése mi bennünk, és ennek a munkálkodása és kiteljesedése is mi bennünk. És ezt kizárólag Jézus Krisztuson keresztül nyerhetjük el, hiszen belé sűrítette Isten önmagát, és mindazt, amit nekünk azután adhat, hogy mi ezt eltékozoltuk, és a sátán uralma alá adtuk magunkat és a világunkat. Ezt kell megértenünk, testvérek, és ezzel zárja gyakorlatilag János a levelét és az egész tanítását, hogy nincs más forrásunk az örök életre nézve. Nem mondhatjuk azt, hogy igen, hiszünk mi Jézusban valahogy, azt nem hiszük, hogy ő Isten, meg hogy testben megjelent, hisszük, hogy valami különleges gondolkodás kapcsán is eljuthatunk az örök életre. Vagy bármilyen jó cselekedetek kapcsán. Arra teszi itt most ki a felkiáltó jelet, pirossal János apostol, hogy nincs más forrás, csak Jézus Krisztus, a benne való hit, az ő üdvözítő és megváltó halála. Semmi más által nem juthatunk örök életre. De miért pont Jézus, kérdezhetnénk ezt, és talán kérdezzük is. Sokan szokták mondani, ugye hát úgyis egy Istenben hiszünk, nem? Csak egy kicsit így hiszi valaki, csak egy kicsit amúgy hiszi valaki más. Márpedig a kereszténység azt mondja, hogy nincsen ilyen ingadozás, nincsen ilyen széles paletta, csak egyedül Jézus Krisztus. Ha benne nem hiszel, nem hiszel az Istenbe. Ha őróla nem hiszed azt, ami a Bibliában írva van, nem hiszel az Istenben, nincs örök életed. De miért pont Jézus Krisztus? Ugye, amikor elmegyünk valahova, akár ma is itt Madocsán a szavazóhelyiségben, ahol mindenki ismer mindenkit, elő kell venni az igazolványainkat, és be kell mutatni, hogy tényleg azok vagyunk, akik. Hát még ha ismeretlen helyre megyünk, mennyivel inkább a hatóságok által kiállított igazolványok teszik hitelessé azt, hogy te az vagy, akinek mondod magad. Azzal tudod igazolni. Nos, milyen igazolványa volt Jézus Krisztusnak? Hiszen milyen hatóság adhatta volna ki azt az igazolványt, hogy igen, ő az Isten fia. Hogy igen, ő maga Isten. Valószínűleg egy ilyen igazolványt egyedül csak Isten adhat ki. De nem papíron adta ezt ki. És erről beszél nekünk János, hogy bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, hogy ő az, akinek mondta magát, hogy ő valóban az Isten fia, bizonyságot tesz a víz, a vér és a lélek. Először is azért fontos az, hogy három is, mert az Ószövetségben és az Új Szövetségben is többször is találjuk azt, hogy két vagy három tanú szava hitelesíthet valamit. Ha csak egy valaki mond valamit, azt ne higgyétek el, ezt mondja az Új Szövetség is, és az Ószövetség is. Ha valaki ellen a gyülekezetben valakinek panasza van, az csak két vagy három tanú szavára hidd el. Ha csak egy valaki akarja befeketíteni a másikat, vagy akár mond igazságot egy valakitől, nem lehet ezt elfogadni bibliai alapon. Két vagy három tanú szava kell megerősítsen minden bizonyságot. És íme itt van Jézusnak három bizonysága is arról, hogy Isten belesűrítette magát Jézusba. És maga az Isten, maga az Atya minden erejével bizonyságot tett róla, hogy Jézus Krisztus a testben megjelent Isten. Hogy ő benne van az örök élet, amelyet mi is elnyerhetünk. Őszintén szólva nem pontosan értem, hogy miért pont a víz, a vér és a lélek, amiket itt János felsorolt. Bizonyára valamit tudtak azok az olvasók, akiknek írta, akiknek az közszájon forgott ez a kérdés. Sőt, láttunk egy olyan megerősítést itt az igében, nem csak a víz által jött el Jézus, hanem a víz és a vér által. Mint hogyha a víz általi eljövetele az elfogadott lett volna. De mi lehet az a vér által? És hogyan tesz bizonyságot a lélek? Őszintén szólva, fogalmam nincs, hogy János mire gondolhatott ott. De amit össze tudunk szedni a Bibliában, azt látjuk, hogy a vízzel ott kerül kapcsolatba először Jézus, amikor maga is megkeresztelkedik. Keresztelő János, tudjuk, fenn is akad ezen, hogy te jössz hozzám megkeresztelkedned, nekem kéne hozzád menni. És azt mondja Jézus, hogy engedj megkeresztelkednem, így kell betöltsünk minden igazságot. És ugyanúgy megkeresztelkedik Jézus, és alámerül, mint a bűnös emberek. Csak történik ott egy különleges esemény is. Amikor feljön a vízből, azt olvassuk, hogy a Szentlélek galamb formájában leszáll rá, mindenki előtt nyilvánvaló módon, és hang hallatszik a mennyből, amikor az Atya maga bizonyságot tesz Jézusról, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És talán ez az az esemény, amit elfogadtak azok is, akik itt most ellenkeztek Jánossal és az ő gyülekezetével, hogy erre nem tudunk mit mondani, ott valóban hallatszott egy hang is a mennyből, tehát abban a pillanatban bizonyos, hogy Jézus Isten volt. És talán úgy értelmezték, hogy akkor vált Istenné, miközben leszállt rá a Szentlélek, és akkor jelenti ki róla az Atya, hogy Jézus Isten lett. De erről is beszéltünk már, hogy ezek a gnosztikusok azt mondták, hogy mivel ugye a test az teljesen gonosz, és a szellem a valami, és hogy az Isten alapból nem halhat meg, a kereszten eltávozott Jézusból az isteni lélek. Amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, erre utalnak, valószínűleg ez volt az a pillanat, amikor eltávozott belőle a lélek. A keresztelkedéskor leszállt rá, itt meg eltávozott. És ezt mondja János, hogy álljunk meg egy pillanatra. A vér is bizonyságot tesz Jézusról. A halála is, Isten bizonyságtétele, az, hogy ő akkor is Isten volt. Mi történik a halála kapcsán, ami más embereknél nem? Azt olvassuk, hogy déltől 3 óráig különleges módon egy sötétség lepte be a földet. Napközben. Napfogyatkozás, amikor van, sokan próbálják ezt így értelmezni, tudjuk azt, hogy ez egy pár perc sötétség. A mi generációnk már megélhetett egy ilyet Magyarországról, teljes napfogyatkozás. Nagyon sejtelmes olyankor a levegő és a fények, de hát az csak egy pár perc volt. Amikor Jézus meghalt, déltől 3 óráig, 3 órán keresztül sötétség volt a földön. Azt olvassuk, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus meghal, földrengés támad, ami megint csak egy különleges bizonyságtétel. Azt olvassuk, hogy a templom kárpitja, ami a féltve őrzött és egy iszonyatosan vastag anyagból készült függöny volt, mi elválasztotta a szentét és a szentek szentjét, mert a szentek szentjében volt és trónolt a hitük szerint Isten, és oda nem léphetett be csak a főpap egy évben egyszer. Jézus halálával ez a kárpit felülről az aljáig ketté hasad, és többé nem tudták elhúzni azt a függönyt. Ez is az Isten bizonyságtétele, hogy Jézus halálán keresztül megnyílt az út számunkra Istenhez. És a Máté evangéliumában még egy ilyen különleges dolgot is olvasunk, hogy Jézus halálakor ott Jeruzsálemben halottak támadnak fel, és szállnak ki a sírjaikból. Nagyon érdekes, hogy miért nem beszél erről többet a Biblia. Szerintem ez egy nagyon érdekes esemény. Kik lehettek ezek? Hova mentek? Nem beszélgetett velük senki, akik leírhatták volna? Hogy mégis mit értek meg? Hogy lehet az, hogy föltámadtak? Mi történhetett ott velük a halálban, abban a pillanatban, amikor Jézus meghal, hogy kikeltek onnan? De nem beszél róla többet a Biblia, nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, egyszerűen csak azt a tényt igazolja ez is, hogy bizony Jézus az Isten fia volt, halálában is. És azt gondolom, valahogy így tesz bizonyságot a vér arról, hogy ő továbbra is Isten fia. Nem csak a víz, hanem a vér. És az apostolok cselekedeteiben, Péter prédikációjában olvassuk azt, Abcsel 10.38-39-ben, hogy a názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akit az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Tehát Péter azt mondja, hogy mind az, amit Jézus az ő életében tett, és ahogy szolgált, bármilyen csodatételére gondoltok, ez a Szentlélek bizonyságtétele arról, hogy ő az Isten fia. Olyan dolgokat tett, amit egy egyszerű ember, de még egy próféta sem tudott volna megtenni. Tehát amiről János itt beszél, és amire a gyülekezetét akarja bátorítani, és hiszem, hogy rajta keresztül bennünket is, ne gondoljuk azt, hogy Jézusról csak a víz tesz bizonyságot az ő keresztsége, hanem a vér ugyanúgy. A kereszt jelentősége nem másodlagos az Isten tervében, Jézus életében, hanem elsődleges. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által tesz bizonyságot róla Isten. Miközben ezekről beszélek, ne feledjük testvérek, hogy a témánk az örök élet. János témája az örök élet. Az az örök élet, amit a bűn és a sátán a bűnesetben elrabolt tőlünk. És mivel ott vétkeztünk, ezért meg kell fizessünk, mégpedig halállal, ahogyan azt Isten kijelentette. És innen indul ki a lényeg, amit Isten közölni akar velünk, a keresztből, Jézus Krisztus keresztjéből. Ott értjük meg, abba sűrítve mindent, hogy miért is kellett Jézusnak eljönnie. Mit is akar velünk az Isten? Mi is a bűnnek a tétje és súlya? Mi az, hogy kárhozat, ha abban maradunk? Hogy szeret minket az Isten, hogy helyettünk halt meg? És mi az, hogy üdvözítő halált halt? Minden a keresztbe összpontosul. És a hamis tanítók, jöttek és támadtak ott János gyülekezetében is, úgy értelmezték újra Krisztus munkáját, hogy a kereszt az csak egy másodlagos dolog. Nem olyan fontos, lényegtelen. Az a lényeg, hogy hogyan gondolkozunk, Igazából azt gondolták, hogy az élet alternatív forrását tudják hirdetni, amiben nem volt szükség a Krisztus helyettes halálára. És erre nagyon figyeljünk, testvérek, hogy ma is egyre többen támadják a Krisztus halálának a tényét, valóságát. Mindenki, vagy a legtöbben próbálják ezt háttérbe szorítani. Próbálják a Krisztus halálát, mint a keresztény hitünk középpontját kivenni, és fognak neked Jézusról beszélni, mindenféle vallások és felekezetek adott esetben, de nézd meg, hogy tagadni fogják azt, hogy mire való volt Jézus halála. Mi ennek a célja, mi ennek az értelme. És attól tartok, testvérek, hogy itt a gyülekezetben is előfordulhatnak olyan emberek, akik azt mondjátok, az a fontos, hogy hallgassuk az Isten igéjét. Vagy az a fontos, hogy eljárjunk a templomba. Ezek fontos dolgok. De a Krisztus keresztje még ennél is fontosabb, hogy mit gondolsz a keresztről, hogy mit látsz ott, és ha még nem értetted meg, ha még nem volt hatása ez a lelkedre, talán úgy, hogy értelmileg fel sem fogtad, de valami benned megváltozott, akkor nagyon kérlek, hogy erre tegyél nagyobb hangsúlyt, mert ennélkül bármit is teszel, nincs meg az örök élet benned. Isten az egész emberiségnél és a világ történelemben a Krisztus keresztjénél teszi oda az X-et. Nem hiába egy keresztforma, egy X-forma, amikor meghal Jézus. Kereszten hal meg, hogy lássuk azt, hogy Isten oda tette az ő X-ét az emberiségre és a világra nézve. Ez a kritikus pont. A Krisztus halála, a történelem forduló pontja, a lényeg az emberiség számára. És szeretnék erre most néhány igét is olvasni és mutatni nektek, hogy értsük ezt jól, ahogyan megértették az apostolok, hogy mi az, amit el akarnak törölni manapság mindenféle érvelésekkel, gondolkodásokkal, akár a kereszténység vagy a vallás nevében is. Kezdjük az 1 Korintus 1.23-24-ben. Azt mondja Pál apostol, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, pogányoknak bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, akár zsidóknak, akár görögöknek, egyaránt az Isten ereje és bölcsessége. A megfeszített Krisztus. Nem csupán a Krisztus, nem a karácsonykor megszületett gyermek, az is, de a megfeszített Krisztus. A kereszten lévő, és a kereszten önmagát értünk adta Krisztus. Ez sokaknak bolondság, sokaknak botránkozás ma is, de nekünk ez az üdvösség. Ebben van Isten ereje. Aztán 1 Korintus 2.2-ben azt mondja Pál, úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Nem a csodatevő Jézust hirdette Pál, hanem a megfeszített Krisztust. Nem a karácsonykor megszülető kisgyermeket, ez is fontos, de azt mondta, nem akarok tudni másról köztetek, csak a megfeszített Krisztust akarom hirdetni. Milyen jól érti ez az ember az Istennek a tervét, szándékát, akaratát, hogy hova tette az Isten az X-et, a teli találatot a földön és az emberek életében. És az egyik kedvenc igém még, és többet most nem olvasok, ezt össze lehet szedni sok helyről a Bibliába, a Galata 6.14. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. A Krisztus keresztjével akar dicsekedni Pál. Ennyire fontos az, hogy az Isten szándékát jól lássuk, jól értsük. Ha nem ez van a középpontban az életünkben, ha máshol van az X, ha be kellene X-elned, hogy mi a leghangsúlyosabb számodra az egész egyházból, a vallásból, a Bibliából, a Krisztusból, vajon te hova teszed az X-et? Isten oda tette a kereszthez. És ezt a bizonyságtételt elhagyni, vagy ezt a bizonyságtételt másodlagossá tenni, ez egyenlő azzal, hogy az örök életről lemondani. Mert ott van az örök életünk, onnan jön, ott nyerhetünk egyáltalán örök életet, abban, amit Krisztus értünk tett a kereszten. Egy történetet szeretnék mondani, és most már lassan befejezem. Egy 9 éves kisfiú édesanyja késő délután telefonhívást kapott a kisfiú egyik tanárától. Megszólította a tanár: Walden asszony, valami szokatlan dolog történt ma. A fia olyasmit tett, ami annyira meglepett, hogy úgy gondoltam, tudnia kell róla. Mit csinál az anyuka ilyenkor? Összeszorul a gyomra. Vajon milyen rossz fát tett a gyerekem a tűzre? És a tanár így folytatta: az oktatásban eltöltött éveim alatt ilyet még nem tapasztaltam. Ilyesmi nem történt. Ma reggel egy kreatív foglalkozás, vagy egy fogalmazásról tartottam órát a gyerekeknek. Mindenki ismeri közülünk is a tücsök és a hangya történetét, meséjét, amikor ugye a tücsök egész nyáron csak ciripel, a hangya meg szorgosan gyűjt. És ez volt a feladata a gyerekeknek, hogy ha jön a tél, mi fog történni? Fejezzék be ezt a mesét a maguk kreatív módján. Ugye a tücsök éhezni kezd, mert nincs élelme, a hangyának viszont van. És a legtöbb gyerek azt mondja, hogy így fejezte be a történetet: kérlek, hangya, neked annyi élelmed van, hadd egyek én is. Folytassátok, mondta a gyerekeknek. És azt mondja, hogy a te fiad felemelte a kezét, és azt kérdezte: tanár úr, rajzolhatok egy képet? Én azt mondtam neki: igen, de először fejezd be a fogalmazást. Mondd el szerinted, mi lenne a mese vége. Azt mondta a tanár: az elmúlt években mindig, most is a legtöbb diák ezt írta, a hangya megosztotta az élelmét, és így ő is, meg a tücsök is életben maradt. Néhány gyerek volt, aki azt írta: nem, kedves tücsök, a nyáron kellett volna eldöntsd, hogy mit szeretnél, akkor kellett volna dolgoznod, most pontosan elég élelem van a magam számára, sajnálom. És a hangya élt, a tücsök pedig meghalt. Általában így fejezik be a gyerekek a történetet. De az ön fia másképp fejezte be, mint bármelyik gyerek, akit valaha is olvastam és tanítottam. Ő azt írta: a hangya odaadta az összes élelmét a tücsöknek. A tücsök így túlélte a telet, a hangya pedig meghalt. És a kép, mi volt a kép? A lap aljára egy keresztet rajzolt. Azt gondolom, testvérek, hogy ez a kisgyerek, ha megtörtént ez, hanem, de megértette a lényeget, mert Jézus ezt tette értünk. Nem csak, hogy a felhalmozott élelméből, életéből ad nekünk, hanem odaadja mindet. Ő maga meghal, hogy mi pedig élhessünk. A kereszt erről szól. És ezért, ha ezt kevésbé értékeljük, vagy félretesszük, vagy mást gondolunk róla, akkor bizony az Istent utasítjuk el, és az örök életet. A hitetlenek azt mondják: Jézus nem Isten. Vagy azt mondják: nem Isten küldte őt a világba. Ő csak egy próféta volt. Ő csak csinált valamit. De nem Istentől való volt a teljes szolgálata. A hitetlenek azt mondják, hogy nem mondott igazat a kárhozat, és az örök élet a pokol és a menny tekintetében Jézus. Mi jobban tudjuk, semmit sem jelent a halála ránk nézve ma már. Ezt mondja a hitetlen ember. Mi jobban tudjuk. Ahogy mi gondolkozunk, az az Isten útja. Ha mi más mondunk az üdvösségről, az az Isten útja. És Jézust félreteszik. Az embereknek sokszor a más véleménye hitelesebb számunkra is, mint magának, Istennek a véleménye. És amikor a keresztet félre tudod tenni, vagy zárójelbe tudod tenni az életedben, pontosan ezt teszed. Azt mondja itt János, hogy az emberek bizonyságtételét, ha elfogadjuk, mennyivel inkább el kellene fogadnunk az Istenét. És Isten egyértelmű X-et rakott oda, ahova ő szavaz. Jézus Krisztus keresztje ez az X. És az Atya Isten hitelesítő jelei ellenére, aki Jézust igazolta, sokan azt mondják, hogy Isten egy hazugságban összeesküszik az emberekkel, megtévesszen, félrevezessen minket, és Jézusról azt hirdetteti, hogy az örök élet benne van. Aztán a János 8:44-ben megkapjuk az igazi választ, és talán Gondolkozzunk el, hogy Jézusnak vajon vágyja ez ellenünk is. Azt mondja a farizeusoknak, ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. De tudnotok kell, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. És ma is ez a két lehetőség van. Az ördögnek hiszünk, az ördögnek hiszel, és az ő hazugságainak, vagy pedig Jézusnak, aki az igazságot mondja. Isten igazolta Jézust. És olyan csodálatos lenne az, testvérek, hogyha Istennek a bizonyságtétele nekünk is, neked is saját belső bizonyosságoddá lenne. Mert így mondja, aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten tesz bizonyságot a fiáról. Itt áll előttünk tehát a választás, és János az egész levelében ezt akarta elénk adni, minek hiszel. És talán lehet, hogy ma hangzik el utoljára ez a kérdés, vagy lehet, hogy egy időre többet nem fogod itt sem hallani. Te hova teszed Isten vagy az ördög mellé az X-edet a saját szívedben, a saját életedben? Mert íme az Isten bizonyságtétele igaz, az ördög pedig hazudik és meg akar téveszteni. Most, amikor imádkozunk, testvérek, álljunk fel akkor, hogyha szeretnénk, hogy a sátánnak a hazugsága, a csalása alól ki tudjunk jönni. Nem feltétlenül a világ dolgait kell nekünk elsősorban megérteni, hanem a Krisztus keresztjét. Ha érteni szeretnénk jobban a Jézus keresztjét, és azt, hogy mi történt ott, és azt akarjuk, hogy erre hatása legyen az életünkre nézve ránk, sokkal nagyobb hatása, mint eddig volt, akkor álljunk fel, vállaljuk fel ezt Isten előtt, és ezért is szeretnék imádkozni. Jöjjetek most, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy olyan egyértelmű a te bizonyságtételed Jézus Krisztusban. Hálásak vagyunk neked azért a szeretetért, azért a kegyelemért, azért az önfeláldozásért, amit a kereszten látunk. Köszönjük neked, hogy Jézusra nem úgy kell tekinteni, mint egy prófétára, mint valaki, aki jött a mennyből és beszélt nekünk, hanem maga az Isten, akiben ott van az örök élet. És te mondod, hogy akiben nincs meg az Isten fiában való hit, az örök élet sincs meg abban. Urunk, szeretnénk, hogyha most átértékelhetnénk, és átgondolhatnánk ebben az imádságban is azt, hogy hogyan tekintünk a te keresztedre. Köszönjük neked, hogy abban mindent nekünk adtál. Nem csak egy kis szeletet és a többit megtartottad magadnak, hanem teljesen meghaltál értünk, hogy mi élhessünk. Köszönjük, hogy nem kell ezért többet tennünk, mint egyszerűen hittel elfogadni ezt. És köszönjük, hogy nem is tudunk más tenni. Szeretnénk, hogyha most lélekben a szívünkkel úgy tekinthetnénk a te keresztedre, hogy az megérintsen bennünket. Hogy lássuk, hogy te hova tetted az X-et ezen az egész világon, Jézus Krisztus keresztjére, és ezzel ránk szavaztál. Az örök életünkre, hogy ne vesszünk el, ne menjünk a kárhozatba, hogy kivonj minket a bűn és a sátán hatalma alól. És arra kérünk, hogy cselekedd ezt meg ma velünk. Köszönjük, hogy ez a legfontosabb mindenek előtt, és ebben sűrűsödik össze a te egész evangéliumod. És arra kérünk, hogy ezt érthessük meg a te szent lelked által, sokkal jobban, mint ahogy ezt ember tudja nekünk elmagyarázni, úgy, ahogy csak a te lelked képes erre. Köszönjük neked, hogy így imádkozhatom azokért a testvérekért, különösen, akik ma is ide szánták az idejüket, és nem csak az országunkra figyelnek, hanem rád is, és a saját örök életükre, szívükre. Uram, áld meg a testvéreimet is. Kérlek azért, hogy ne hagyd, hogy a te szent lelked békén hagyja őket, hogyha fontos döntést kell hozni az életükre nézve. Ne hagyd addig, amíg nem fogadják el Jézus Krisztust, életük megváltójának. Kérlek, hogy forgasd bennünk ezeket az igéket. Kérlek, hogy a te szent lelked munkálkodjon bennünk továbbra is. És te légy az, aki számunkra is egyen-egyenként személyesen bizonyságot teszel nekünk magadról és a te fiadról, az örök életről, a mi bűneinkről, és arról, hogy meggyőzöl minket, amikor elnyerjük az üdvösséget te tőled. Dicsőség neked ezért, szeretnénk ma így rád bízni magunkat teljesen, mert tudjuk, hogy te szeretsz. Tudjuk, hogy te örök életet készítettél, és a legjobbat akarod nekünk. Dicsőség legyen ezért neked.